A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Mennyi mindent lehetne még tenni IQ felmérés helyett? Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel erről fogunk ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok.
Örülök, hogy eljöttél, pontosan azért is, mert a gyermekvédelemről olyan ritkán beszélgetnek szerintem a nyilvánosság előtt, vagy ha beszélgetnek, akkor mindig valami ijesztő dolog jelenik meg. Legújtóbb például az is, hogy meg is lepődtünk a nyilvánosság előtt, hogy IQ felmérést terveznek a gyermekvédelem szakellátásában, hogy a szakellátás alatt azt kell tudni, azok a helyek, ahol egyébként a gyerekek nem otthon vannak, hanem a állami vendégek, vagy egy nevelőszülőnél, vagy egy intézményben. Na most ezeket a gyerekeket akarják IQ vizsgálatára állítan. Mit szólsz ehhez?
Hát, ahogy te is mondtad, a gyerekvédelemben ijesztő dolgokkal sajnálatos módon elég gyakran lehet találkozni, már úgy alapból is, hiszen a gyerekek végtelen traumatizált és nem egyszer mély szegénységben élő, szociálisan kiszolgáltatott, és hát tegyük hozzá, nem egyszer deviáns életmódot folytató családokból kerülnek ki. Uh-huh. Tehát a rossz dolgok, az élet árnyas oldala, az jelen van az ő életükbe, és a velük foglalkozók életébe is természetszerűleg. Az IQ-teszt az most egy új kuriózumnak számít, aminek az értelmét, a jogosultságát, az indokoltságát épp értelmes ésszel belátni nem lehet. A pszichológusok és számos szakember érdekes módon nyilván saját szakmája okán elsősorban azon akad ki, hogy nem egy valid, nem egy hitelesített, nem egy közismert, nemzetközileg sok ezer főn standardizált tesztről van szó, és ezek az ellenérvek, kifogások teljesen jogosak is. De egy alapvető kérdéssel adósak maradunk, azon túl is, hogy Rétvári Bence úr megkísérelte megválaszolni a lehetetlent, miszerint mi is az indoka, mi a valódi indoka annak, hogy egy ilyen intelligencia tesztet végeznek, vagy szerintem már le is zajlott, mert valami szeptember 15-i határidő volt, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekkel. Hozzátéve, hogy 6 éves kortól. Ugye ezt épészet tényleg nem lehet felfogni, ennek semmi, de semmi értelme nincsen. A tudnilik, mennyivel másabb gyerekek a gondozásban lévő gyerekek, mint a családban élő gyerekek. Ennyi erővel azt mondhatnák, minden magyar Magyarországon született gyermeke 6 éves kortól intelligencia tesztet kell végezni. Ez merő csacsiság, merő hülyeség. Intelligencia tesztet akkor kell végezni, és ezt a szakemberek nagyon jól tudják, ha felmerül az intelligencia sérülésének valamiféle gyanúja. Ha ilyen gyanú nincs, nem kell intelligencia teszt. Természetesen, ha valaki űrhajósnak jelentkezik, nem tudom én milyen műrepülő pilótának, vagy valami nagyon extrém sportágra, akkor természetesen célirányosan a pályaalkalmasság keretében végeznek intelligencia tesztet. De csak úgy, hasraütve a gyerekpopuláció egy bizonyos csoportján intelligencia tesztet végezni, azt gondolom, hogy nem akarnám ezt részletesebben kifejteni.
Komolytalan.
Uh-huh. És még bennem valami kis rasszista gondolat is fölmerül.
Stigmatizáló, ugye?
Nagyon is stigmatizálónak tartó. Uh-huh. És teljesen, de teljesen értelmetlennek.
Mi lenne helyettem? Én el tudom képzelni például, hogy a 6 éves kor előtte mögötte X idővel egy igazi iskola érettségi kérdés. Tehát ugye ebben érdekes lenne tulajdonképpen, és egyébként ez zajlik is a mindennapos gyakorlatban, az iskola érettséget is egyébként ezzel kapcsolatos is vannak bizonyos szempontból gondok vagy felhők az emberek homlokán, de ez egy olyan időszak, amikor egyébként is az iskola alkalmasságát a gyerekeknek, iskola érettségét ezt próbálják vizsgálni. Tehát, hogy ezt ezen a területen is, hogy egy kicsit alaposabban megnézik, hogy azok az életfeltételek mennyire meghatározzák az ő képességeit, az iskolába való tartózkodását, ez egy sokkal jobban hasznosítható ismeret lenne, én szerintem legalábbis, ennek lenne létjogosultsága. Most keresem, hogyha már vizsgálunk, akkor mit vizsgáljunk?
Hát amit mondasz, azzal az előbbi meglátásomat igazolod, miszerint akkor vizsgálják az intelligenciát, amikor szükség van rá.
Ez az.
Ha egy gyermeket az óvoda, netán maga a szülő iskola éretlennek tart,
igen,
akkor kezdeményezik ezt a fajta vizsgát. Ha mindenki iskola éretnek tartja a gyereket, akkor nincsen semmiféle vizsgálat. Pont.
Így van, nagyon jó, nagyon jó. Itt ha viszont szakellátással beszélünk, mit vizsgálnék még én, azokat a terheket kéne vizsgálni, amikor a gyerekek megérkeznek a szakellátásba.
András,
traumákkal, ez érdekes lenne tudni. De most csak leálltam ezen
most
a ponton.
Most bizonyos fokig haza fogok beszélni. A haza alatt azt értjük, ugye, hogy egy jelentősebb ideig ebben a szakmában dolgozta. A hazabeszélés egész konkrétan azt jelenti, hogy a gyermekvédelmi szakértői bizottságok a fővárosban különösen, ezt így dicsekvésként mondom, igen magas szinten elvégzik azokat a szükséges vizsgálatokat, ami nem az intelligenciát érinti, hanem a személyiséget ért sérüléseket, traumákat. Nagyon professzionális szakvélemény készül. A szakvélemény tartalmazza, egyébként analógia ez amit régen nevelési tanácsadónak hívtak, pedagógiai szakszolgálatok munkájához, ahol nem csak szakvélemény születik, hanem megfogalmazása kerül, hogy milyen szakembernek, milyen területeken mit kell fejlesztenie a gyerek. Ez szól nevelőnek, szól a gyámnak, szól a nevelőszülőnek, ha ott került elhelyezésre a gyerek, szól a pszichológus kollégának, adott esetben szól a gyógypedagógus kollégának, de leggyakrabb esetben a fejlesztő pedagógusnak. Illetve nem mondom, hogy a leggyakrabb esetben egyébként a pszichológus a címzett, mert trauma nélkül szakellátásban még nem kerül gyerek.
Így van.
Tévedésből nem szól, illetve vannak tévedések, de az más.
De tehát bekerül is akkor is
trauma. Ha már bekerül a gyerek, önmagába a bekerülés traumát okoz.
Így van.
Tehát vannak olyan lelki sérülések, jó esetben hát nem tartósak, amit mindenképpen szakembernek kell kezelni.
Örülök, hogy ezt tisztáztuk, mert én azt gondolom, igenis, a gyerekekről tudni kell eleget. És hogy eleget lehessen tudni, erre megvannak a meglévő protokollok, hogy azt mondod, ezt jobban kéne csinálni,
igen,
vagy jobban.
Igen.
Tehát itt nincsenek kérdések. Tehát itt az IQ vizsgálata szemben lehet egy csomó dolgot tudni, hogy a gyerekekről lehet tudni. Lehet az az igazi kérdés, hogyha tudunk róluk eleget, vannak-e erre válaszok. Tehát vannak ebben az értelemben ezeknek a következményei, ugye, mert azt mondod, hogy egy nagyon körültekintő vizsgálatok vannak, és ilyen módon lehet tudni a gyerekekről eleget. Az a kérdés, hogy ennek alapján a javaslatokra vannak-e érdemi válaszok?
Na, most érkeztünk el
az igazi
ahhoz a részhez. Igen, ezek eddig is igaziak voltak a kérdések.
Igen.
Most jön a húsba vágóbb rész, akkor úgy mondom. És ez sajnos nem teljesen politikamentes. Hiszen arról van szó, hogy látszólag messzebbről indítok. De 23 ezer gyerek, illetve fiatal felnőtt utógondozottként, találtatik a gyermekvédelmi szakellátásba. Az ő kétharmaduk nevelőcsaládokban él. A nevelőcsaladok kétharmad, akkor ezt még tudom egy darabig
akkor
fokozni.
Akkor 14-15 ezer ember,
igen,
nagyjából
igen,
ott él, és igen, annak a kétharmada nagyjából az 10 ezer.
Igen, és a nevelőcsaládok kétharmada is vidéken él. Vidék alatt ne megyei jogú városokra gondoljunk, és egyáltalán városokra, hanem kis településekre, nem egyszer hátrányos helyzetű kis településekre, akár zsákfalukra, persze igen. Meg lehetne kérdezni, akkor ők miért nevelő szülők, de ezt most tegyük zárójelbe, lehet, hogy alkalmasak rá, csak az infrastruktúra nem veszi őket körbe. Uh-huh. Tehát az eredendő kérdésedre sajnálatos módon az a válasz, hogy mindazok a szakemberek, ideértve a fejlesztő pedagógust, ideértve a pszichológust, ideértve a logopédust, de ideértve azt is, hogy sok gyereket a megyeszékhelyre vagy nagyobb városba szakorvosi vizsgálatokra be kell vinni, na ez már erősen akadályozott. Helyben nem elérhető, viszont komoly utazási terhet anyagilag, időbe, minden tekintetben jelent a családok számára. Tehát a gyerekeknek a legjobb ellátáshoz fűződő joga alapvetően sérül. Ez igaz sajnos a beiskolázásra is. When did we forget all the crazy things that made us feel so part of it? Our youth so confident we played our heartstrings, not caring if it ends. Try to learn to let go of all those things that tie you down, get rid of it. The voice inside that tells me that I'm scared, yeah, scared of shit. But I wanna let go of it now. So someone tell me why so serious? Why we so serious? Oh, why so serious? When did we get like this? I still remember we weren't grown up like this. I don't seem to get all the things that are happening, and I can't make sense of everything that's inside my head, but I keep on thinking there's gotta be something said. Oh, seems we've lost it. That spark inside that tells us it's all nonsense. Stop being so cautious with every mistake. There comes a lesson learned. So someone tell me why so serious? Why we so serious? Oh, why so serious? When did we get like this? I still remember we weren't grown up like this. Cause I wanna live in the now, I'm not gonna live in the past. Don't wanna care about what ifs, cause what if those things don't last? And I wanna live with no regrets. I wanna live in the now, I'm not gonna live in the past. Don't wanna care about what ifs, cause what if those things don't last? And I wanna live with no regrets. So someone tell me why so serious? Why so serious? Why we so serious? Oh, why so serious? When did we get like this? I still remember. A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Molnár László gyermekvédelmi szakember, arról beszélgetünk, hogy mennyi mindent lehetne még tenni a gyermekvédelemben IQ felmérés helyett, és amiről most beszéltünk, hogy sokféle módon figyelnek a gyerekekre azért szakellátás közvetlen közelében, meg egyébként az iskolában lépés idején is vannak erre kifejezetten erre felkészített, hogy tetszik, csapatok, grémiumok is, amik gyakorlatilag azt vizsgálják, hogy mennyire képes egy gyerek adott feladatban cejtálni. És hogyha akadályoztatott valamiben, akkor olyan módon kerülnek elő a vizsgálatok, és olyan módon születnek javaslatok. Most egyszerűsítem a te elmondott a dolgaidat, de és arról beszéltünk tulajdonképpen, hogy mennyire képesek ezek a rendszeremben, most éppen a szakellátásról beszélünk, ezeknek a javaslatoknak megfelelni az adott területeken, és azt mondtad, hogy bizony ebben az értelemben azért nem fényes a dolog, nagyon sok szempontból nincs rá mód, akár a körülmények között, még a szándék ellenére is. Most más kérdés, hogy van-e mindenütt szándék. Ez is egy érdekes kérdés, hogy azokat a feladatokat, amit például ilyen módon a traumával együtt megállapítanak 10 évesek kicsi gyerekekről bármiről is, hogy annak
megfelelően tudjanak működni.
Igen. Igen.
És ez az igazi kérdés, ebben értem, hogy mennyire tud szakszerűen, mert az az igazi kérdés másik oldalon, ugye mit csinál az állam? Ha kiemel egy gyereket a családból, akkor valami jobbat kellene neki kínálnia. Ugye ő azt mondja, hogy az a helyzet, amiben a gyerek egyébként abban a családban marad, az veszélyezteti őt. Ezért egy jobb körülményeket kell biztosítani, jobbnak kell lenni annál a családnál, annak az államnak, amelyik befogadja. Így van? És tud az állam olyan lenni?
Most igen, egy következő fontos kérdésre átkanyarodtunk, de az az előző kérdéshez még hozzá kell fűznöm, hogy mindazok a szakemberek, akik kis településeken nehezen vagy sehogyan sem érhetők el a gyerekek számára, azért igen. beszélek főleg nevelő családokról, mert ugye említettem, hogy a gyerekek kétharmada nevelő családokba él, egyharmaduk gyerekotthonban lakásban.
És becsülten azt mondtuk, hogy ez 10 000 ember körül.
Igen. Tehát a nagyságrend indokolja, hogy miért beszélek hangsúlyosabban a nevelő családokról, uh-huh. és kevésbé hangsúlyosan gyerekotthonról, lakásotthonról. Tehát azok a szakemberek, logopédus, fejlesztő, pedagógus, pszichológus különösen eddig katásként dolgoztak, hiszen nem egy munkahelyük volt, ahol közalkalmazottak lettek volna, hanem a pedagógiai szakszolgálattól kezdve a megyei kórházon keresztül különféle, ja és gyerekotthonoknak, nevelőszülői hálózatot fenntartóknak szolgáltattak. Hát és nyilván az üzemanyagköltség, egy megyén belül cirkálni egész nap, ezek azért nem olcsó dolgok, katásként ez megérte neki. Most nem annyira. Hozzáteszem, ez nem a gyerekvédelem sajátja, hiszen az 1 millió ellátottal foglalkozó közel 100 000 szakalkalmazott, ideértve a pszichiátriai betegek otthonától az idős otthonokon keresztül számos intézmény. Az ilyen típusú szakemberekkel ott ugyanez a jellegű probléma áll fenn. Na most az viszont egy nagyon komoly kérdéskör, amit utóbb említettél, hogy jobb szülő-e átmenetileg, ha úgy, mert az a jó, ha csak átmenetileg, az állam, mint az a család, ahonnét kiemelésre került a gyerek. Hát azt kell mondani, hogy vagy így van, vagy nem. Sajnos sohasem arról beszélünk, ami rendben van, mert az természetesnek tartjuk. A családok jelentős részében heroikus munkát folytató, képzett, erkölcs és anyagi megbecsülés nélkülöző nevelőszülők dolgoznak. Azt kell mondanom, jó helyen vannak a gyerekek. Persze a kisé ész nélküli és erőltetett fejlesztésbe belefértek kudarcok is, amire nincs mentség, tehát vannak alkalmatlan nevelőszülők, sajnos nem kis számban is. Ez az erőltetett fejlesztés eredmény. De lakásotthonok, gyerekotthonok vonatkozásában azért azt kell mondani, ezek olyan mértékig legatyásodott intézmények, hogy a gyerekeknek adott esetben a kollégák gyűjtik össze a zöldséget, a gyümölcsöt a saját kis kertjükből, vagy nyúlnak a zsebükbe, és finanszírozzák meg a hétvégi kicsit színvonalasabb étkezést, mert hogy a mai napig, most nem tudom pontosan 670, mit tudom én, hány forint az az étkezési normatíva, ami valószínűleg egyszer diorit kőbe lett vésve is úgy maradt. Természetesen ezt túl lehet lépni, csak nem szabad kevesebből főzni. De hát az intézmények nincsenek abban a helyzetben, hogy például az étkeztetés normális színvonalon meg tudják oldani. Úgyhogy, ha nem is csöbörből vödörbe, de azt kell mondani, hogy az állam nem feltétlenül jó gazdája a gyerekotthonoknak és lakásotthonoknak. Mondhatnám kicsit erősebben, hogy ezt rendszerabúzusnak lehet hívni, hiszen bizonyos veszélyeztető körülményeknek továbbra is ki vannak téve a gyerekek. És van egy végtelen cinizmus a rendszerbe, amit persze senki se tudatosan generál, de ettől még jelen van, ez pedig a következő. És akkor egy kicsit, ha nem is kalandozunk kell, de megemlítem az alapellátást. A gyermekvédelmi, a család és gyermekvédelmi szolgálatok alapvető feladata a prevenció. Na most a prevenció az nem igazán működik hazánkban. Nem azért, mert nincsenek szakemberek, nagyfokú az eszköztelenség, az anyagiaknak a hiánya, és hát végtelenül lepusztult, tönkrement, sok problémás családok vannak, akiknek a helyzetét nem lehet varázsütésre megváltoztatni. Na most, ha a prevenció nem működik, akkor az a helyzet, hogy Jancsika nem jár iskolába. Ezt a köznevelés eszközeivel ugye megfenyítve a szülőt, ezt egy darabig lehet húzni, utána védelembe veszi. És azt kell látni, hogy folyamatosan romlik a helyzet. Nem javul, romlik. És amikor már a megelőző intézkedések, amelyek nem érték el a célját, tarthatatlanná válnak, akkor hoppá, hirtelen szakellátásba kerül a gyerek. De azt is mondhatom, hogy ami ennél durvább példa lesz, hogy amíg nyáron a család kint sátorozik az erdőbe, mondjuk éppen Csepelen, és erről tud a humánszolgáltató, meg azok, akiknek, hát tulajdonképpen nem tudnak aktív, nem is, nincs eszközük az aktív segítség. Abban a pillanatban, hogy jönnek a fagyok, onnan a gyerek vagy a gyerekek gondozásba fognak kerülni, mert ugye megelőzzük a nagyobb bajt. Hát azt gondolom, hogy ez olyan fokú rendszer cinizmus, amihez foghatót nehéz mondani. És egyénileg személyre szólóan nehéz felelősöket találni, nem is ez a cél. Hát a rendszer magába hordozza ennek a fajta bántalmazásnak a lehetőségét, ezt kellene megváltoztatni és kiküszöbölni, ha lenne rá szándék.
Ez a fontos, amit te mondtál, gyakorlatilag a felelősséget nem biztos, hogy a személyek, hanem maga a szisztéma hordozza ebben az értelemben, és a következményeket is.
Igen.
És miközben azt mondod, hogy a benne lévő szereplők kiteszik a lelküket, hogy megteszik, amit rajtuk múlik, ami csak rajtuk múlik, még azon túl is, ebben az értelemben a kimenete mégis több, mint kockázatos. Azért is sok esetben megy legagyásodott, másrészt pedig ugye nagyon sok a különbözőség a felkészültségben és sok minden másban, ugye? A feltételekben, igen, körülményekben.
Igen, azt nem sikerült elég jó hangsúlyoznom, de most korrigálom, hogy a gyermekvédelmi törvény tiltja pusztán anyagi okból történő kiemelést a család. Na most a beutalt gyerekek egyharmada anyagi okból kerül kiemelésre, csak ugye, ahogy előbb próbáltam érzékeltetni, ami ma anyagi ok, az holnap már esetleg valami deviancia formájába jelentkezik. Tehát ha az elején nem fogom meg a dolgot, akkor később már hivatkozhatok arra, hogy na, kérem szépen, a gyerekek kisebb bűncselekményeket követel, azért utaljuk be, nem azért, mert lakhatási szegénység és egyebekkel küzd a család.
Igen, csak a bekerülés bármilyen ideiglenes is, mert az lenne mindig rövidebb ideiglen, annak a kimenetele tulajdonképpen mit hoz. Tehát, hogyha milyen eséllyel tud valaki felnőtté válni, ha átmeneti, vagy rövidebb, vagy hosszabb ideig, mégis a családból ki kell, hogy kerüljön. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ebben a stúdióban is beszélgetünk már olyanokkal is, amik kiderült, hogy az állami gondozásba is milyen könnyen kerülnek erről a területről. Véletlen vizsgálat címén csúszott be például, hogy a hajléktalan rendszerben milyen furcsán kerülnek bele ezek a gyerekek, nem azonnal a szakellátásból, de 5-6 éven belül oda kerülnek valamilyen furcsa módon. Tehát mik azok az életkészségek, amit ilyen módon meg tudunk szerezni?
Hát ez egy nagyon sajnálatos kérdés. Na, 80-as években nem beszéltünk, jelenség szintjén sem volt hajléktalanság, munkásszállók viszont voltak. Tehát azok a rosszul szocializálódott, fel nem készített gyerekek, akik különféle üzemekbe, gyárakba, a 32. munkahelyre beimádkozták őket a gyerekotthonokból, ők munkásszállón voltak. Tehát egzisztenciálisan volt valamiféle biztonságuk. Hát ez azért elég kemény helyek voltak a munkásszállók, ezt tegyük hozzá, és ők, mint sérülékeny csoport, hát leginkább áldozatai voltak bizonyos helyzeteknek, és kihasználták őket. Persze néha egy hajszálon múlik, hogy kiből lesz elkövető, és kiből lesz áldozat, vagy akár mindkettő. Tehát akkor sem volt egyáltalán rózsás a helyzet. Viszont amikor ugye a piacgazdaságra átértünk, és nagyon sok minden megváltozott, hát onnantól beszélünk a hajléktalanság jelenségéről, és már a 90-es évek elején, ha más nem, akkor leginkább Győri Péter és társai már akkor kimutatták, hogy hát igen, a volt gondozottak, akkor még állami gondozottakról beszéltünk, jelentős számban jelen vannak a hajléktalanok
között. És sérülékenyebbek sokszor, mint
azok. Sokszor sérülékenyebbek. A mai napig kapcsolat, majdnem azt mondtam, hogy én tartok kapcsolatot, de ez kölcsönös, de leginkább volt gondozottak tartanak velem kapcsolatot. Van, aki éppen hajléktalan, van, aki éppen nem, de már volt, és jó esélye van rá, hogy megint hajléktalan lesz, tehát nagyon-nagyon döcögös életutakról beszélünk. Viszont ami ugye a gyerekvédelmen belül is, meg azon kívül is ugye szokták mondani, hogy jó-jó, ti mindig hát itt panaszkodtok, meg elvagytok a problémákkal, de mikor mutattok be olyan pozitív élettörténeteket, amiből kiderül, hogy hogy állt talpra egy volt gondozott? Hát vannak ilyen történeteink.
Biztos, hogy vannak.
Persze, hogy vannak, néha elő is állunk néhánnyal, de hát elég jelentős kutatómunkát igényel megtalálni őket, nincsenek sokan. Na most azt kell tudni, ugye a pszichológia használja ezt a nem túl szép kifejezést, a rezilienciát, amit én leginkább túlélésnek neveznék. De
rugalmas ellenálló képességet jelenti, igen, lefordítva, így igen, van, igen, belső ellenálló képességet, igen.
Meg megküzdő képesség, így is szokták fordítani. Na most adott esetben azt láttuk, inkább múlt időben mondom, hogy borzasztó élethelyzetből és sok év gondozás után gyerekek, fiatalok meg tudtak állni a lábukon. Úgy morálisan, mint életvezetés tekintetében. És hát a többség pedig nem.
Mind múlnak ilyenkor a dolgok?
Azt ugye, gondolom,
mind múlnak, mert ugye ez mind a kettő vizsgálandó.
Ne legyenek illúzióink. Az a minimum, hogy a gyerekekkel foglalkozók, legyen az nevelőszülő, nevelő, gyerekfelügyelő, a gyermeknek a gyámja, és mindenki más, aki kapcsolatba kerül a gyerekkel, tehát az a minimum, hogy a tőlük elvárható legtöbb szakmai segítséget megadják. Na most az egyik gyerek vagy fiatal esetében ez nagyon szépen látszik és kamatoztatható. A másik gyerek esetében hát
nem.
Tehát nyilván meg van, akár genetikailag is, nem szeretném azt látszatot kelteni, hogy értek hozzá, de akár genetikailag is biztos vannak a meghatározó tényezők, hogy valaki erősebb, ugye ez a bizonyos reziliencia, és képes talpon maradni, sőt, előre haladni, megállni a lábán, és van, aki nem képes. De egy biztos, hogy azok a gyerekek, akik nagyon súlyos hát nélkülözést, frusztrációt szenvedtek el, ők a különféle szenvedélybetegségekre is sokkal esélyesebbek, hogy úgy mondjam, vagy fogékonyabbak, hát náluk még rosszabb a prognózis természetesen. Hát igen.
De nem gondolod, hogy ezt kéne vizsgálni? Hogy válik valaki? Mert ugye ez az egyik kulcs.
De, ez
a kulcskérdés.
Nem ártana erre egy kutatási tervet összeállítani. Akár ugye, ha már gyógyszereket lehet személyre szabni, és a betegséghez megfelelően alkalmazni, akkor bizonyára vannak olyan megközelítések, vagy olyan eljárások, hogy sokkal személyre szabott legyen valamiféle gondozása, nevelése a gyerekeknek.
Mert az lenne jó, hogyha tudnánk, hogy mi múlik a sikeres minta, milyen életkészségek, szóval mi az eszközrendszer, ami hatékony.
Nagyon általános dolog, ami nem azt jelenti, hogy semmit mondó, csak hát nagyon képlékeny általános, olyat természetesen tudok mondani. Az a jogalkotó se véletlenül iktatta törvénybe, hogy 12 évesnél fiatalabb gyerek csak nevelő családba kerülhet, hogy azért mégis családi mintát kövessen, abba szocializálódjon. Nem véletlenül. Tehát a család az mindenképpen meghatározó. A jó család, a rossz család, a bármilyen család meghatározó. Tehát szocializáció az van. Lehet rosszul szocializálódni, lehet bűnözői karrierre szocializálódni, ezek mind szocializációs folyamatok, és természetesen lehet más irányba is. Azt jó. Akkor ez itt...
De mondja csak.
Igen, ha eszembe jutna, hogy pontosan mit akartam mondani, akkor folytatnám, de ez még bekövetkezhet.
Ifjúság segítő magazinban Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel arról kezdtünk el beszélni, hogy mennyi mindent lehetne még tenni IQ felmérés helyett, és hát sok mindent kellene felmérni, és sok mindent meg kéne vizsgálni. Például azt is meg kéne vizsgálni, hogy hogyan lesznek felnőttek tulajdonképpen, akik államgondozásban nőttek föl, mert mindenféle változat van ebben, sikeres és kevésbé sikeres minták is vannak. És egyébként is az állami gondozásba kerülésnek nagyon sokfajta kontrollja van, tehát ezt nem kéne külön vizsgálni, hogy a szakvizsgálatok, szakbizottságok bármilyen is lesz, azt mindenképpen miket állapít meg, mert ez rendben is van. Többé-kevésbé ez rendben is, hogy korszerűsíteni talán lehet mit mindent ebben a világban, de gyakorlatilag itt születnek javaslatok, és születnek bizonyos fajta elvárások a velük való foglalkozásban. Az egy másik kérdés, hogy a rendszer nem biztos, hogy képes ezeknek a feladatoknak az elvégzésére. Nem véletlen beszélte a rendszerabúzusról, ami arról szól, hogy a benne lépő szereplők minden igyekezet ellenére, mégis bizonyos szempont erőtlenné válik a dolog. Nem csak szegény házzá, mert ugye nagyon alacsonyak a finanszírozási föltételek, de önmagában erőtlenné is válik, ezerféle hatás veszi körül a gyermekvédelmet. Mi az, ami rajta múlik, és mi az, ami nem?
Hát ugye a gyermekvédelem nem egy zárvány, bár sok évtizedig annak tekintették, és már arra is büszke volt a rendszer, hogy állami gondozott és nem állami gondozott gyerekek közösen vesznek részt valami sportversenyen. Hát ezt utólag nézve azt gondolom, inkább szégyelni való, hogy ennek így még lehetett külön örülni is. Tehát nagyon szegregátum volt a gyerekvédelem. Ez mostanság már nem mondható el. Ami annál inkább, már csak azért sem, mert ugye a dominánsan és prioritást élvező nevelő családok, hát azok teljesen a társadalom integrált részeként funkcionálnak, a gyerekek ugyanabban az iskolában járnak, mint a szomszédasszony gyereke, és a többi, és a többi. Hát mondhatjuk, hogy ez egy teljes körű megvalósult társadalmi integráció. De egy csomó stigmától nem mentesek. Nem mentesek a családok sem, a gyerekek sem. Természetesen lehet gyűjteni olyan jellemzőkből egy kisebb csokrot, aminek az együttállása esetén hát elég rossz esélyei vannak egy gyereknek. Most úgy mondanám a származást, amiről persze jogi értelemben semmiféle biztos információnk nincs, nem is birtokolhatjuk, nincs hozzá jogunk, de azért jó sejtésünk van arról, hogy a gondozásban lévő gyerekek között a feltehetően roma származásúak azok hát felülreprezentáltak. És hát ez önmagában egy stigma, úgy az iskolába, sok esetben már az óvodába is, vagy adott esetben a lakókörnyezetben, mint társadalmi szocializációs közegben. A gyerekeknek nem egyszer van, és furcsa lenne, ha nem lenne, valamiféle magatartás problémájuk, ami az átélt, elszenvedett traumáknak, sérelmeknek a következménye, a kifejeződése, amit szintén akár egy óvodai, akár egy iskolai úgy gyerekközösség, mint az ottani szakemberek, hát nehezen tudnak tolerálni. Sajnos az is elég gyakori, hogy ugyan épp az intelligencia, amiről ma már egyszer-kétszer szót ejtettünk, tehát épp intellektus mellett, azért még nagyfokú lemaradás lehetséges, hiszen a szocializációs környezet olyan volt, hogy a fejlődéshez szükséges ingerek és információk nem jutottak el a gyerekhez, ezért hát egy ilyen, ugye ez pseudo-debilitásnak is nevezik csúnya szóval, tehát olyan képet mutat, mintha ő enyhe fogban mondjuk értelmi sérült lenne, ám közel sem az. Ez mind szocializás hátrány. Na most ezzel is nehéz megküldeni egy óvodai csoportba, vagy akár az iskolába.
Hogy jellemezzük ezt az állapotot, ugye ez olyan, mint a védekező helyzetben lennének a világgal szemben. Tehát, hogy olyan környezetben nőnek fel, és azért nem fejlődnek ki olyan képességei, mint a többieknek, mert folyamatosan ilyen opozícióban szemben vannak a világgal, védekező.
Hát valószínű, hogy
valami hasonló.
Hogy valami hasonló, illetve hát sok gyerek az átélt trauma kapcsán nem tud igazából kifelé figyelni. Most ez a társaira is vonatkozik az óvodai foglalkozásra, vagy az iskolai tanórákra, mert akinek problémája van, az elsősorban befelé figyel, a saját problémájával van elfoglalva. De természetesen úgy is megjelennek a különféle magatartászavarok, hogy épp az elszenvedett érzelmi frusztráció okán a gyerek állandóan fel akarja hívni magára a figyelmet. Mm-hmm. Ugye ennek egy enyhébb formája a bohóckodás, a hülyéskedés, de hát vannak durvább formái is, meg hát a bohóckodás sem feltétlenül a tanítási órán helyén való magatartás, ami már elég ahhoz, hogy a gyerekközösségbe és adott esetben a tantestületbe is hát megjegyezik az ő nevét.
Pedig ez természetes, ez a kontrollkeresés, hogyha nincsen belső kontrollja valakinek, folyamatosan keresi a napi akciókban, mindenfajta próbálkozásban a visszajelzéseket, hogy elég jó-e, hogy eléggé meg tud-e felelni a környezetnek. Tehát ez a fajta korai tanulás egyik deficitjéről beszél.
Igen, szépen. Meg természetesen az is benne van, hogy azért bohóckodom, persze, hogy figyeljetek rám.
Igen.
Hiszen. Igen. Szeretném, ha több figyelmet kapni.
Így van. Bár aki bohózkodik, az nem mindegy, azt gondolja, hogy mekkora okos, meg jó, mekkora
hát
jó fej.
Igen. Meg hát ugye itt a pedagógia eszköztárba általában az szerepel, mondjuk egy osztályban ezt nehéz kivitelezni, vagy szinte lehetetlenség, hogy ha nincs közönség, akkor nincs kinek játszani. De hiszen van közönség. Tehát én pedagógusként, vagy szülőként, a nevelőszülőként eljátszhatom jó értelemben egy pedagógiai szituációba, hogy hát nekem aztán bohóckodhatsz, rólam lepereg, észre sem veszem, keverem tovább a főzeléket. De ugye hát ezt egy iskolai közösségben nem lehet megtenni, persze, mert hogy összes gyerek nevetni fog, vagy kigúnyolni készülnek, ami persze még rosszabb.
Hát amit hozzárendelnek ahhoz az akcióhoz, igen, és azon, igen, hogy ilyen attributív történet a dolog. Igen, csak azért fontos a dolog, hogy mennyire a szocializáció, mennyire meghatározó. A szocializáció szerintem kölcsönviszonyokról is szól, tehát arról, hogy bizonyos cserék történnek. És hogy mi veszik körül egy gyereket ilyen módon ebben az értelemben, tudja az állami gondozás most bármilyen családi konstrukcióban, intézményben például azokat a társas ingereket kínálni, ami kell a felnőtté váláshoz ahhoz, hogy ki tudjon valaki pontakozni. Mert ugye van egy dolog, félre fogjuk tenni előbb vagy utóbb a védekező állapotot. Ugye ha bekerül valaki bármilyen fajta ilyen biztonságban, előbb vagy utóbb az a jó, ha föladja ezt a védekező pozíciót, hogy elégségesek azok a viszonyok arra, hogy ki tudjon bontakozni, színeket találjon az életében, hogy tetszik ilyen módon, megközelíthesse a velük egykorú családban nevelkedő gyerekek történetét vagy viszonyait.
Jó, hát mondanék egy-két kurszót.
Igen.
Az egyik a biztonság, biztonságérzet.
Igen.
A másik a szeretet. Tehát számos olyan esetet ismerek, ahol olyan kislány került nevelő családba, akinek gyakorlatilag nem sok haja volt, mert ő kitépte a saját haját. Ez elég súlyos neurotikus tünet. És ezt a családba kerül. Ja, és hogy természetesen alacsony volt a súlya ahhoz is, hogy iskolába mehessen. Mindent tesz, úgy testileg, mint lelkileg, szinte totál káros volt ez a kislány. Most körülbelül fél év alatt az történt, hogy az a tanácsadó, nevelőszülői tanácsadó, aki kihelyezte ebbe a családba, elég elítélhető módon, ugye közel fél év múlva látogatta meg ismét a családot, ez csak zárójelben mondom, hogy ez szakmailag így nem éppen helyes, de azzal szembesült, hogy biztos, hogy ő ezt a kislányt helyezte ebbe a családba, akkora változáson ment át, azáltal, hogy ezek a hajtépkedés és egyéb neurotikus tünetek teljesen eltűntek. Azt még hozzáteszem, hogy az első időszakban a nevelőanya nem mehetett ki úgy a konyhából, vagy a valamely szobából, és hagyhatta ott a kislányt, hogy eszeveszett üvöltésben ne fogott volna. Pusztán attól a ténytől, hogy nincs a látómezejében a számára fontosnak kijelölt, vagy fontosnak gondolt személy. Tehát ezek mind hát teljes mértékben normalizálódtak. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy a jó család, a jól működő család a legjobb szocializációs közeg. Természetesen a szocializációs intézmények is, ha partnerek és ha jól működnek óvodától iskoláig, akkor, hát akkor, ja és persze bizonyos életkorba belépne az a kortárs közösség, ugye kiskamaszkorba, kamaszkorba meg még inkább, ami akkor a középpontba kerül, szülők 2-3 lépést hátra, és a kortárs közösség lesz a meghatározó.
Hát ha lenne most elég ilyen, azt, ha lenne elég ilyen.
Ha lenne, most sajnos vannak kortárs közösségek, amelyekben kell jobb, ha nem ismerkedik meg a gyerek. De ugye azt azzal minden szülőnek tisztába kell lennie. Hogyha kamaszkorban úgy érzi, mármint a szülő, a gyereke kamaszkorában, hogy az összes haja ki fog hullani, és egyéb szörnyűségek fognak történni, egy dologra gondoljon, vagy akár kettőre. Az egyik arra dolog, hogy valószínűleg ő is volt kamasz, és annyira régen nem lehetett, hogy ne tudjon fölidézni epizódokat abból, hogy igyekezett tönkretenni minden rossz szándék nélkül az ő szülei életét. Ugye ez az egyik dolog. A másik az, hogyha én szülőként tisztában vagyok azzal, hogy a gyerekem alapvetően biztonságban, szeretetben, és persze megfelelő gondoskodásban, nevelésben részesült, akkor minden kamaszkori, hogy mondjam, tüske, kiugrás, hülyeség, marhaság, szörnyűség, amit elkövet, az egy idő után visszaáll egy nyugvó pontra, mert megvan a gyereknek az alapja. Ha ez nincs meg, akkor, mert nem kapott kellő biztonságot és szeretetet, akkor egy olyan kortárs, hát szubkulturális csoportba fogja találni magát, ahol kap bizalmat, kap szeretetet, kap olyan feladatot, amire ő büszke lehet, csak hát mindez valami deviancia hálóba fog vele történni.
Izgalmas, mint mondtad, és egyfolytában az áll felemben, hogy nyilván egy csomó informális vonalban kell ilyen szempontból segíteni tudni, és abban segíteni, hogy jól tudjon tájékozódni bárki ebben a dologban, és minden családnak is ez a feladata, hogy olyan eszközrendszert adjon a gyereknek, amiben el tud igazodni abban a világban, hogy ki van vele, és ki van vele szembe, ezt meg kell tanulni.
Jó, András, bocsáss meg, most jut eszembe, ami előbb nem jutott eszembe.
Jó.
Nem biztos, hogy a legszerencsésebb példa. Ugye azzal kapcsolatban, hogy van terv, ugye egyéni gondozási nevelési terv készül a gyerekek, ez a szakértőivé, minden benne van, mit kell tenni. Hogy én ezt ahhoz hasonlítanám, hogy készül mondjuk a élsportoló fiatalnak egy edzésterv.
Igen.
Amit a sportorvostól kezdve mindenféle szakedző és hozzáértő ember állított össze. Uh-huh. Na most, ami nyilván erre a sportolóra született, és nem egy másikra. Nem olyan terv, hogy na most mindenki csinálhatja, az idősebbek is elkezdhet, ez csak rá vonatkozik. Ha azt következetesen véghez viszik, és nyilván a fiatal sportoló is ebbe partner, hát akkor annak kell, hogy legyen eredmény.
Ez
lehet, hogy nem aranyérem lesz, lehet, hogy hatodik vagy nyolcadik helyezett, de az is valami óriási nagy teljesítmény.
Világos.
Na most, hát ezt a fajta intenzív munkát pillanatnyilag a gyerekvédelmi szakellátáson számon kérni,
túlzás.
Hát enyhén szólva túlzás.
Igen,
ez
de
nem
hát,
megy.
De egyébként azt hiszem, hogy mindenkinek az életében a tervezhetőség az több, mint problematikus ebben a világban, ezt is én is így gondolom.
Igen.
És azt gondolom, nem lehet független ez a viszony a társadalom egész történetétől. De én visszatalálnék, még néhány percünk van már csak azért a vége felé, és ugye ez egy futurisztikus beszélgetés félig meddig. Engem az érdekelne, mert azt mondta, hogy a rendszer abúzus van. Tehát azt jelenti, hogy a szisztémával is van gond, meg sok minden mással. Hogy igazából mi az, amit te csinálnál legelőször? Mert ugye nagyon ritkán foglalkozik a világ a gyermekvédelemmel. Ha úgy foglalkozik, hogy most itt az IQ-tesztel, akkor azt, hogy rosszul kezd hozzá. Hogy kéne hozzákezdeni ez az egész történethez, hogy a gyermekvédelmi törvény ugye a 97-ben, a 31-es törvény alapján valóban használni tudjon a gyermekvédelem a gyerekek számára, akiknek rossz, bal szerencséjük, hogy rossz családba születtek. Tehát valamilyen módon lehessen esély arra, hogy ez a dolog nagyobb valószínűséggel produkáljon szocializációban sikeresebb, vagy igényesebb, vagy ígéretesebb mintákat.
Na, akkor kétfélét fogok mondani. Na, remélem nem mond ellent egyik a másik.
Rendben.
Az egyik az, hogy első, másodéves szociális munkás vagy szociálpedagógus, vagy pszichopedagógus hallgatók türelmetlenül szokták kérdezni, hogy jó, és akkor mikor lesz eredmény, vagy hol a vége? Szóval mi meddig tart? Vagy? És elég nehéz beláttatni, elhitetni, hogy bizonyos eseteknek soha nem lesz végleges megoldása. Az is lehet, hogy semmilyen megoldása nem lesz, csak azt kell tudatosítani, hogy a kezemben tartom az esetet, viszem az esetet, bizonyos keretek között ugye szerződve, vagy hát megállapodva csúnya szóval a klienssel, vagy a családdal, tartjuk magunkat szabályokhoz. A szegénységből soha nem fognak kikerekedni, de kezelhető lesz a kártyás villanyóra kérdés, kezelhető lesz valamilyen szinten a mindenféle, nem mindig fehér jövedelemnek a havi beosztás, és a többi, sőt, még a gyerek is fog iskolába járni. De ezt valamilyen szinten tudjuk kezelni, de megoldani véglet, minden happy legyen, ilyen nincsen, vagy csak nagyon, nagyon ritkán. Egyébként, jó, ez az egyik fele a dolognak, tehát itt csodavárás az nincs.
Itt a célkérdés, hogy mi a cél, ugye, hogy ne legyen.
Igen, nehogy valahol az egekbe lőjük fel a célt. És még ugye ehhez tartozik természetesen, hogy ha egy gyerek olyan alapvető traumát szenvedett, és minél kisebb korban, hát annál maradandóbb is hozzá, azt ne gondoljuk, hogy ezt a traumát belőle ki lehet szerelni. Benne marad, élete végig. Azon lehet dolgozni, hogy együtt tudjon élni vele, egyáltalán megért, mert egy kisgyerek nyilván nem is érti, hogy mi történt vele, hogy a későbbiekben ezt megértse, feldolgozza, együtt tudjon vele élni. Na most a rendszer egészéről meg azt gondolom, hogy hát itt minden van, csak szektorsemlegesség nincsen, valószínűleg azért nem is kívánatos, hogy legyen. Most megint nevelőszülői hálózatozok, elég elítélhető módon. 26 nevelőszülői hálózat, mint fenntartó, működteti ezt a rendszert Magyarországon, ebből 22 egyházi fenntartású, A maradék 4 civil, ideértve a máltai szeretetszolgálatot is, ami hát kérdéses, hogy mennyire tartozik? Civil, igen, a 4-be, jó. Tehát ennyire szeg, az államát nincs is benne. Állam már nevelőszűj szolgálatot.
Ez döbbenetes.
Nem, hát ő a finanszírozó természetesen, de hát normatív alapon. És hát a gyerekotthonok, gyerekotthonok nem csekély része is már nem az államhoz tartozik, hanem ilyen. Tehát egyrészt nincs szektorsemlegesség, de én úgy képzelném el a szektorsemlegességet, hogy az összes piaci szereplő, aki már idézőjelben ezen a piacon megjelenik, annak kellene valami versenyhelyzetet teremteni. Most a verseny alapja szerintem a gyerekkel, hogy legyen, nem mint árucik, hanem mint alanya és tárgya a gondozásnak, a nevelésnek, és abban merül ki a verseny, hogy, és akkor innentől kicsit piaciasabban hangzik a dolog, hogy én ennyi pénzből, ideértve az állami normatív támogatást, ideértve, hogy én még pályázatból ezt tudtam szerezni, adományból azt tudtam, és a többi, egy adott pénzből mi a legtöbb, amit tudok nyújtani a gyereknek, figyelemmel arra az egyéni gondozási nevelési tervbe, amiben előírták, hogy számára mi mindent kell biztosítani. És netán a szolgáltatók licitálnának egymást. Tehát nem az lenne, mint pillanatnyilag, és most nagyon csúnya szót fogok mondani, hogy lukra helyezés van, és alatta, hogy ahol üres férőhely van, oda kerül a gyerek. Nem oda, ahol esetleg a legadekvátabb lenne a számára. Tehát, hogy nem elhelyezni kéne könyörögve, meg kínlódva, szakmai meggyőződés ellenére valahova, valamilyen férőhelyre a gyerekeket, hanem a férőhelyek gazdái versenyeznének, hogy én szeretném a Katikát, mert higgyétek el, hogy nekem olyan fejlesztő pedagógusom nincs, hogy párja nincs a világon, ezért szeretném, és olvastam, és látom, hogy neki mire van szüksége, higgyétek el, hogy nálam lesz. Jó, mindenbe lehet simlizni, ez valószínű. De akkor is azt gondolom, hogy valamiféle ilyen piaci, ami mögött persze az állam felügyel a megfelelő szerveink keresztül, hogy a jogszerűség és a szakszerűség az természetesen
meglegyen. És ez megmozdítaná a szisztémát? Mert ez érdekes, egyébként a beállítódás ebben az értelemben megváltozik, tehát azt mondom te, hogy nem letudjuk a gyereket, hanem hogy tetszik, versenyzünk érte, ez bizonyos szempont motiválni, értem, ez elégséges, gondolod?
Hát én most hirtelen arra gondolok, hogy ha én ezt civilként, egy vállalkozásban csinálom ezt a feladatot, akkor nyilván ki tudom számolni, hogy hány gyerek ket kell ellátnom ahhoz, hogy annyi támogatásba részesüljek, hogy ebből meg tudjam fizetni az összes szakalkalmazottat, az összes dologi kiadásomat fedezze, és akkor ezzel elkezdek küzdeni.
Értem. És az államnak hol a szerepe? Ő csak a
szervek? Ő a finanszírozó. És természetesen ennek a versenynek, mint egy versenypályának, hát kialakítja a kereteit és a szabályait.
A
mint valamiféle piacfelügyelet. Igen.
Értem, és kontroll.
Tehát ez nem úgy, hogy az arénában ott mindannyiunkat beengednek, és hát ugye ott maradnak a padlón fekvők, és a győztesek viszik a gyereket, szóval nem, hát nyilván megfelelő játékszabályok mellett.
És egy kontrollt jelenteni, és egy áttekinthetőség, ez világos.
Igen, rendszer. És egy számunk kérhetőség.
Hát ez nagyon fontos ebben az értelemben, mert sajnos meg kellene fordulni a történetnek.
Nem,
én már ennek is örülnék, ha ez megtörténne a gyermekvédelemnek.
Én azt gondolom, ez akkora dolog, az akkora dolog lenne, hogy én is csak beszélek róla, de még álmodni is nehezen tudom el. Álmomban is nehezen tudom elképzelni.
Ez azt jelenti, hogy a 26-nál több jelentkező lenne szükség, mondott te, 26
éve. Hát igen, azt hiszem.
Jelenti,
igen, és kicsit vegyesebb.
És akkor ez viszont egy tisztességes érdekeltségére szent kellene belevinni a dologba, összefüggésre szent is egy csomó dolgot.
Igen. Jó, most lehet, hogy Nagy-Britániában már nem így van, de egy időben, mert ugye mindig minden változik és módosul, de ott ugye közösségi gondozásnak hívták.
Igen.
Azt a fajta szisztémát, és most mindegy, hogy házi étkeztetésről, vagy milyen ellátásról van szó, ahol hát megjelennek a versenyzők, mindenki megteszi az ajánlatát, de a minőség ellenőrök is ott vannak, és hoppá, mit is tetszett ígérni? Hát két fasírt kéne erre a főzelékre, nem egy.
Teljesen.
Tehát, hogy kőkeményen ellenőrzik, hogy átgarantálta a minőség.
Ennyi fért most az időnkben, de ez nagyon izgalmas volt, amiről beszéltünk. Látod, a IQ-tól eljutottunk egy konstruktív megoldás felé, még akkor is, hogyha ez most csak egy futurisztikus dolog. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Molnár Laci. Foglak még hívni máskor is ebbe a témába, és köszönöm ennek az IQ javaslatnak, mert ennek a címén tudtalak elhívni. És köszönöm segítségét, technikai segítségét Madarász Márténnek ez alkalommal.
Én is köszönöm szépen.
Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabolnás. Hallották, viszont hallásra. Tell me what you want.